2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy fontos csatát megnyertünk a magyar elnökség vezetésével a mezőgazdasági tanácsülésén. Az uniós tagállamok egyhangulag támogatták a magyar elnökségi előterjesztést, és ebben egyszerűbb, gazdabarát új támogatási rendszert várnak el az EU-tól, jelentette be Facebook oldalán Nagy István. Az agrárminiszter brüsszeli bejelentkezésében hozzátette azonban, hogy az unió központjában továbbra is azon vannak, hogy elvegyék a gazdáktól a terület alapú támogatásokat, és Ukrajnának adják a pénzt. Összehol van a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium, jelentette ki Nagy Márton az ATV kérdésére. A Nemzetgazdasági tárcavezető szerint a pénzügyi államtitkárok minden bizonnyal megmaradnak állásukban. Szerinte Varga Mihály nagyon jó jegybankelnök lesz, nagyon várja a vele való munkát, a jegybankkal való munkát, mert jelenleg ilyen nincs, fogalmazott. Orbán Viktor miniszterelnök két hete jelentette be, hogy a forint értékét meg kell védeni, a stabilitás záloga a Magyar Nemzeti Bank, ezért Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelölte jegybankelnöknek. A jelenlegi MNB vezető Matolcsy György második megbízatása is lejár, ezért a parlamentben legkésőbb jövő márciusban meg kell választani az utódját. Az új lakásépítések növekedését szeretnénk most elősegíteni, ez a kormány részéről egy reakció a piaci folyamatokra, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint jelenleg árnövelő hatások láthatóak a lakáspiacon, az új lakáselesztési tőkeprogram ezt az inflációt szeretné ellensúlyozni. A programnak köszönhetően több mint 200 milliárd forint áramolhat az ingatlan piacra. Idén stabilizálták a költségvetés egyensúlyát, folyamatosan figyelemmel kíséri a hiány alakulását a kormány. Emelte ki, az államháztartás önkormányzatok nélkül, úgymond központi arrendszerének november végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, hozzátéve, hogy az egyhavi hiány mértéke utoljára 2019-ben alakult ennél kedvezőbben, 233 milliárd 800 millió forintra teljesült. A kormány továbbra is kitart az egyensúlyi mutatók javítása mellett, a gazdaságot fenntartható növekedési pályára állítja, tette hozzá a tárca. A kormány minden érvényes pályázatot támogatni tudott az utóbbi 8 évben, egyet sem kellett elutasítani forráshiány miatt, és ez a hagyomány idén is folytatódott, hívta fel a figyelmet Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Zentán beszélt, ahol a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program keretében írtak alá szerződéseket a sikeres pályázókkal. Hangsúlyozta, hogy a nehéz gazdasági külső körülmények ellenére is így volt ez. A kulturális és innovációs miniszter levelet írt az európai parlamenti frakciók vezetőinek, hogy valljanak szint a magyar hallgatók Erasmus programból való kizárása kapcsán. Hankó Balázs felszólította őket, hogy szüntessék meg a magyar egyetemisták elleni diszkriminációt. A kormányzati tájékoztatási központ szerint Magyar Péter korábbi Facebook bejegyzésében és a Magyar Hang cikkében olvasható állítás alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni, ezért az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított. Arra alapozva, hogy állítólag a Syrian Air egyik gépe Ferihegyen landolt szombat este, azt állították az érintettek, hogy a bukott szíriai diktátor Budapestre menekült, erről adtak hírt. Magyarország a közel-keleti térség stabilitásában érdekelt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, a Szíriában életvitelszerűen élő magyarokkal felvették a kapcsolatot, de segítségkérés nem érkezett. Magyarország damaszkuszi nagykövetsége ideglenesen zárva tart. Felhívta a figyelmet, hogy a magyar állampolgárok jelenleg a beiruti nagykövetséghez fordulhatnak, amelynek munkatársai rendkívüli ügymenetben dolgoznak. Izrael hadserege bevonult a Golán-fennsík ütköző zónájába és elfoglalta az ott lévő szír falvakat. Indoklásuk szerint erre a zsidó állam védelme érdekében volt szükség. Benjamin Netanyahu történelmi napnak nevezte a fejleményeket, de jelentős veszélyekre is figyelmeztetett. Jó szomszédi viszonyra törekszik majd Damaszkusszal, de megvédi Izrael határait, ismertette a miniszterelnök. Indiánál közel egyharmaddal nagyobb terület, több mint 4 millió négyzetkilométer száradt ki a földön az utóbbi 30 évben, írta a Guardian brit újság az ENSZ frissen publikált kutatás alapján. Így a jelenlegi állás szerint, ha az Antarktisz területét nem számoljuk, a Föld összterületének már 40%-án uralkodik szárazság. A növekvő aszály hatalmas csapás a mezőgazdaságnak, hívják fel a figyelmet a kutatásban. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás a levegő, észak-észak-kelet felől majd gyenge csapadéksáv érkezik, amelyből eleinte zömmel esőre, aztán délutántól egyre több helyen havas esőre, estétől pedig havazásra kell számítani, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, és napközben is csak 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Péderi Zsolt nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben esti műsorkínálatunkat ismertetjük. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Kipling, Kim az ördöngős című regényének második részét Kulka János olvassa fel. 20 óra 35 perctől Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Lawrence Freeman, Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 12. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. 21 óra 5 perckor kezdődik a Megértés hullámhosszán című műsorunk, melyben Szabó József atya fogadja hívásaikat. 21 és 22 óra között rádiunk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben ma Gelejre látogatunk, ahol a falu múltjáról és jelenéről szólunk. Ajánlunkban Demeter Nényes Erzsébet polgármester beszél.
Nem lennék Gelei, ha nem mondanám el, hogy talán Gelei az egyedüli település, akinek két kisüzemi terméke is megtalálható az üzletben, hiszen a Gelei sajtüzemnek a Gelei sajt, Gelei trapista és a tejföld, tejtúró megtalálható. Ezek nem csak országosan, hanem külföldön is ismert termékek, hiszen ő már 1990-től végzi ezt a nagyon nagyszerű tevékenységet, és azt kell erről tudni, hogy ezek a termékek még tényleg tejből készültek, hiszen Gelejen 800 tejelő tehén van.
Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunkat hallgathatják meg, melyben először irodalmi nagyjaink transzcendens iránti érzékenységét mutatja be dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután esti mesét sugárzunk, végül pedig Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának lelki gondolatait hallgathatják meg a szemlélődő imádságról. A 22 órai hírek után a nap versét hallgathatják meg, ezután Közélet című műsorunk szól, melyben pappá szentelésük 25. évfordulója alkalmából Tóth Gábor Füzéri és Varga Béla Sajóládi plébánossal beszélgetünk. Ajánlunkban Gábor atyát hallják.
Az imádságnál az az érdekes, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy majd a hívek imádkoznak helyettünk is, vagy valami, és sokszor azt érezzük, főleg amióta plébánosok önállók lettünk, hogy minden nekünk kell megoldani. Ilyen önkéntes mártírok vagyunk néha, amit ugye a hívek néha ezt a sztereotípiát néha ránk is erőltetik, hogy majd a pap megcsinálja meg, hogy mindent a paptól várnak. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát akkor mi lett, már kidolgoztuk az időnket, meg minden, és lehet, hogy nem mindig van kedvünk nekünk se imádkozni. De az első, amit szemrőt kell tartanunk, amire ugye többször rá jöttünk tapasztalatból így a 25 év alatt, hogy nem az embereknek kell megfelelni, hanem Jóistennek. Tehát reggel imával indítani, tehát lehetőség szerint azt a legalább a kötelező részt, ami a papnak van, azt ugye reggel időben elmondani, és akkor úgy induljon a nap.
23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni Rádió adását sugározzuk. Majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató, Dávid és Góliát történetéről beszélget, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim az Ördöngűz című regényének második részét Kulka János olvassa fel. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. A szent helyek zarándokaként ugyan érdemre teszek szert, de többről van itt szó. Hallj egy igaz történetet. Amikor dicsőséges urunk még egészen ifjú korában rátalált jegyes párjára, azt mondták az apja udvarában élő előkelőségek, hogy még éretlen a házassághoz. Tudtad ezt? Az igazgató azon tűnődve, hová szeretne kiukadni a láma, biztatóan bólintott. Így hát kieszeltek három erőpróbát, amelyeken bárki kiállhatott versenyre a mesterrel. Amikor már kettőn túl voltak, és az íjászatra került a sor, a magasztos túlfeszítette és eltörte az íjat, amit a kezébe adtak. Ekkor egy olyan íjat kért, amelyiket addig még senki sem tudott megfeszíteni. Ezt tudtad? A szent könyvek írják, hallottam róla. És akkor ő fölajzotta azt az íjat, és kilőtte a nyilvesszőt, ami olyan messzire repült, hogy a közönség nem is tudta követni a szemével. Végül a földre hult. Ahol becsapódott, ott egy forrás fakadt, a vize pedig folyóvá duzzadt. A folyónak urunk jósága és a földön szerzett érdemei folytán olyan ereje lett, hogy aki csak megfürtik benne, a bűnnek minden szennyétől megtisztul. Így szól az írás, szólt az igazgató szomorúan. A láma mélyet sóhajtott. Hol van ez a folyó? Bölcsesség forrása. Hol csapódott be a nyíl? Sajnos, barátom, nem tudom, felelte az igazgató. Csak akkor nem tudod, ha könnyebb megfeledkezned róla, mint emlékezni rá. Ez az egyetlen dolog, amelyet nem árultál el nekem. Biztosan tudnod kell. Nézd, én egy öreg ember vagyok. A fejemet a térdemig hajtva kérlek téged, ó bölcsesség forrása. Mi tudjuk, hogy kilőtte azt a nyilat. Azt is tudjuk, hogy a nyomában forrás fakad. Hát akkor hol van a folyó? Az álmaim azt parancsolták nekem, hogy találjam meg. Ezért indultam útnak. Ezért vagyok itt. Hát merre van az a folyó? Ha tudnám, gondolod, hogy eltitkolnám előled? A láma ismét közelebb hajolt a száhíphoz. Látom, valóban nem tudod. Nem lévén a tanítás követője, előtted ez a titok rejtve van. Rejtve, bizony, rejtve. Mi mindketten e világ káprázatának rabjai vagyunk, te meg én, barátom, de én, ahogy a láma felegyenesedett, meglegyintette maga mellett a sejmes függönyt, én elindulok, és megszabadítom magam. Megtalálom a folyót. Jöjj hát velem. Engem ide kötnek a feladataim, felelte az igazgató. És te? Te most merre mész? Először Benárezbe. Hová máshová? Ott a város Jaina templomában találkozom egy szegény hívővel, aki szintén a titok keresője. Hát, ha megtudok tőle valamit, és talán még Buddha Gajába is elkísér. Onnan északra, majd nyugatra megyek Kapilavastuba, ahol a folyót fogom keresni. Így van. Amerre csak járok, keresni fogom a folyót, hiszen senki sem tudja, hol csapódott be a nyílvessző. És hogyan jutsz el odáig? Delhíg is hosszú az út, Benárez pedig még messzebb van. Gyalog is vonattal. Miután lejöttem a hegyekből, Patankottól idáig is vonattal utaztam. Sebesen járnak ezek a masinák. Eleinte ámulva néztem az ablakból a vasút menti magas póznákat, ám egy idő után a sok üléstől meggémberedtek a végtagjaim, és végül boldog voltam, hogy ismét gyalog folytathattam az utamat, ahogyan megszoktam. És biztosan tudod, merre kell menned? Kérdezte az igazgató. Ó, egy kis pénz ellenében bárki felvilágosítást nyújt, ha megkérdezem. Ezt már a kolostoromban megtudtam biztos forrásból. Olyantól, aki járt már a Szentországban, Indiában, felelte a láma büszké. Az igazgató elmosolyodott a régi módi ámborság és a modern élet találkozását látván, amely oly hülyen jellemezte Indiát. És mikor szándékozol indulni? Kérdezte. Amilyen hamar csak tudok. Addig követem mesterünk életének útját, míg el nem érkezem a Nyílvessző folyójához. Ráadásul még egy papírom is van, amelyen a délre induló vonatok menetrendje áll. És elemózsiád van-e? Kérdezte a száhib, aki ugyan tudta, hogy a lámáknak rendszerint elegendő pénzük van, mégis meg akart róla bizonyosodni. A mesterhez hasonlóan alamizsnást állat viszek magammal az útra. Igen, épp úgy élek majd, ahogyan ő élt akkor, magam mögött hagyván a kolostorom kényelmét. Mikor útra keltem, egy tanítvány kísért, aki koldult a számomra, ahogy azt a szerzetesi szabályzat megkívánja. De amikor kuluban egy időre megálltunk, elvitte a láz. Most egyedül megyek tovább tanítvány nélkül, de nálam van az alamizsnástál, és így minden jótét lélek érdemre tehet szert az adományával. A láma határozottan bólintott. Tanult buddhista szerzetesek rendszerint nem koldulnak, de az öreg elhatározása erősebb volt annál, mint sem, hogy ez meggátolta volna az utazásban. Hát úgy legyen, szólt az igazgató elmosolyodva. Engedd meg, hogy én is érdemre tegyek szert. Mindkettőnknek egy a mestersége. Itt egy angol fehér papírosból készült üres füzet, és itt van még néhány vékony és vastag, kihegyezett ceruza, és mindegyik jól ír. Most pedig kérlek, add kölcsön a szemüveget. Az igazgató felpróbálta, és látta, hogy a lencséi körülbelül olyan erősségűek, mint a sajátjáé, ám össze-vissza vannak karcolva. Így aztán a magáét adta a láma kezébe. Próbáld föl ezt. Hisz ez olyan könnyű, akár egy tolpihe, szólt az öreg, és az orrát ráncolva gyermeki örömmel forgatta a fejét. Szinte nem is érzem a súlyát, és mennyire tisztán látok vele. Kristályüvegből készült a lencséje, nem karcolódik. Fogadd el, és segítsen neked megtalálni a folyódat. A ceruzákkal és a füzettel együtt, felelte a láma, mint két pap között kötött barátsági jelét viszem magammal. És most a láma leoldotta az övéről a vastoltartót, és az igazgató asztalára tette. Én adom ezt neked emlékül. A toltartó. Igen, öreg, akár csak én. A toltartó antik kínai munka volt. Olyan vasból készült, amilyet manapság már nem használnak. Az igazgató szíve hevesen megdobbant a mellében, hiszen semmi esetre sem fogadhatta el, hogy a láma viszonozza az ajándékát. Ha visszatértem, miután megtaláltam a folyót, hozok neked egy képet a létkerékről. Olyat, amilyet valaha a kolostorban magam is festettem sejemre. Igen, mert mi ketten, a láma hangja elcsuklott, már örökké barátok leszünk. Az igazgató még marasztalta volna, hiszen kevesen voltak, akik ismerték a hagyományos buddhista ecsetrajzok titkát. De a láma magasra emelt fővel már elindult kifelé. Egy pillanatra még megállt a meditáló bódhiszatva nagy szobra előtt, majd kilépett a kapun. Kim árnyékként követte őt, pokolian izgatta, amit odabent hallott. Ez az ember teljesen új volt a számára, és úgy döntött, közelebbről is megnézi magának. Pontosan úgy, ahogyan egy új épületet vagy egy különleges városi rendezvényt venne szemügyre. A fiú szemében a láma különleges, talált kincs volt, amelyet feltétlenül birtokolni akart. Hiába, Kim anyja is ír volt. Az öreg megállt a zamzama előtt, és körülnézett, míg nem megpillantotta Kimet. A zarándok út iránt érzett lelkesedése egy időre alábbhagyott. Idősnek, elhagyatottnak, és fáradtnak érezte magát. Tilos a fegyver talpazatára ülni, szólt rá a rendőr gőgösen. Hé, te bagoly, vágott vissza Kim a láma nevében. Nyugodtan ülj az ágyú alá, szent ember, ha jól esik. Hát te meg, mikor loptad el a teljes asszony papucsát, Dunu? Ez a légből kapott vád teljesen megalapozatlan volt. Ám Kim sikeresen elhallgattatta vele Dunut, aki tisztában volt vele, hogy a fiú egy kiáltással egész raj bazári csibészt tudna összecsődíteni ellene. Mondd, kit imádtál oda bent? kérdezte azután Kim, nyájosan a láma felé fordulva, s legugolt mellé az árnyékba. Senkit sem imádtam, gyermekem. A legfelsőbb törvény előtt hajtottam fejet. Kim ezt az új istent minden különösebb érzelem nélkül vette tudomásul. Már azelőtt is vagy egy tucatot ismert. És most? Mit teszel? Koldulni fogok. Már régóta nem ittam, nem ettem semmit. Hogyan szokás itt koldulni? Szótlanul, ahogy mi szoktunk Tibetben? Aki szótlanul koldul, szótlanul hal éhen, felelte Kim egy helyi mondást idézve. A láma megpróbált felállni, de visszarogyott. Tanítványa után sóhajtott, aki kuluban meghalt. Kim oldalra billentett fejjel, érdeklődve figyelte őt. Ad nekem az alamizsnás tálat. Én minden jó érzésű embert ismerek a városban. Add ide, és mire visszahozom, tele lesz. A láma engedelmesen átadta Kimnek a tálat, akár egy szófogadó gyerek. De most csak pihenj. Én ismerem itt a népet. Kim egy kuncsdihoz, alacsony kaszthoz tartozó zöldségárushoz sietett, akinek a boltja a villamos úttal szemben állt, a Móti bazár mellett. A zöldséges asszony régóta ismerte Kimet. Na hát, csak nem jó élet belőled, hogy alamizsnás tállal szaladgálsz, kérdezte. De bizony, felelte Kim büszkén. Egy új pap érkezett a városba. Olyan ember, amilyet én még sohasem láttam. Öreg pap, fiatal tigris, szólt az asszony dühösen. Torkig vagyok az új papokkal. Úgy lepnek el minket, mint a legyek. Hát mi az én uram, jótékonysági intézmény, hogy mindenkinek adjon, aki csak kér? Nem, felelte Kim. A te férjed csak egy irigy kalmár, de ez a pap nem akárki. A Száhiba múzeumban úgy beszélgetett vele, akár egy testvérrel. Ó, anyám, töltsd meg a tálkát, kérlek. Vár rám. Még hogy tálka, hisz ez egy bödön. Annyi kedvesség van benned, mint Csíva szent marhájában, aki ma már fölfaltai kosárhagymámat. Most pedig még a te táladat is töltsem meg. No lám, ráadásul az a tehén is jön vissza. A környék hatalmas szürke tehene furakodott át éppen a tarka tömegen, a szájában egy lopott paradicsom fügével. A zöldséges bolt felé vette az irányt, jól tudván milyen kiváltságai vannak, mint szent állatnak. Lehajtott fejjel, hangosan pufogva végig mustrálta a kosarakat, mielőtt választott volna közülük. Kim apró, ám kemény sarka felperdült, és a tehén nedves kék orrán csattant. Az állat méltatlankodva szippantott, majd dütölvonagló lapockával elkullogott a villamos sínek közt. Látod, háromszor annyit megmentette, mint amennyi belefér a tálkámba. No hát, anyám, adj egy kis rizst, a tetejére pedig szállított halat. Na meg egy kis zöldségkörit is kérek mellé. Hangos morgás hallatszott a bolt hátulsó részéből, ahol egy férfi hevert. Elhajtotta a tehenet, szólt oda neki az asszony halkan. Helyes dolog megsegíteni a szegényeket. Elvette Kimtől a tálat, és a rizssel telirakva adta vissza. De az én jógim nem tehén ám, szólt Kim komolyan, és ujjával lyukat fúrt a rizskupac tetejébe. Egy kis zöldségragú is jól jönne neki, rántott lepény, meg egy kevés befőtnek is biztosan örülne. Akkor ez a lyuk, mint a fejed, mondta az asszony bosszúsa. Mégis megtöltötte gőzölgő körivel, a tetejére rántott lepényt tett, és egy kanás savanyú datója befőttet is tett mellé. Kim gyönyörködve nézte az ételhalmot. Pompás, mostantól, ha a bazárban vagyok, a tehén nem fog a boltodba tévedni. Bízz csak rám, arcátlan egy koldus. Te talán külön vagy, nevetett az asszony. Beszélj több tisztelettel a tehenekről. Nem te mondtad nekem, hogy egyszer majd egy nagy vörös bika jön, érted, hogy megsegítsen? Na menj, és vigyázz magadra, a szent embertől meg kérj áldást rám. Talán még a lányom beteg szemére is ismer valamilyen orvosságot. Ezt is kérdezd meg tőle, világ kis barátja. De Kim az utolsó szavakat már nem hallotta. Tovább sietett, a kóbor kutyákat meg az éhes ismerősöket kerülgette a tömegben. Így koldulunk mi, akik ismerjük a módját, mondta a lámának, aki nagy szemeket meresztett a teli tálat látván. Most egyél, én is veled tartok. Hé, te! Kiáltott oda a múzeum előtt virágukat locsoló Bisztinek, a vízhordónak. Adj nekünk vizet! Szomjasak vagyunk itt, mi férfiak! Ha, mi férfiak! Nevetett fel a vízhordó. És
Elég lesz egy tömlőnyi víz egy ilyen nagy párosnak. Hát igyatok a könyörületes nevében. Vékony sugárban csurgatta a vizet Kim tenyerébe, aki benszülött szokás szerint a kezéből ivott. A láma azonban poharat húzott elő köpenye feneketlennek tűnő öbléből, és szertartásosan kortyolt belőle. Párdezi, idegen, magyarázta Kim a vízhordónak, amikor az öreg ismeretlen nyelven megjegyezte, micsoda áldás volt számára a víz. Elégedetten falatoztak együtt, míg ki nem ürítették a tálat. Aztán a láma szippantott hatalmas burnótos szelencéjéből, egy ideig morzsolta az imafüzérét végül, miközben a zamzama árnyéka a lemenő nap fényében egyre hosszabban nyúlt el a földön. Lassan könnyű álomba merült. Míg a láma aludt, Kim elballagott a legközelebbi dohányárushoz, egy meglehetősen eleven muzulmán nőhöz. Néhány szivart koldult tőle, abból a márkából, amelyet rendszerint a Pandzsábi Egyetemen tanuló, angol szokásokat utánzó diákoknak árulnak. Aztán rágyújtott, és az állát a térdére hajtva gondolataiba merült az ágyúcső alatt. Majd egyszer csak felugrott, és lopva elindult a Nilár rám szérüje felé. A láma egészen lámpagyújtásig nem ébredt fel. A munkából hazafelé igyekvő fehér ruhás tisztviselők is a város éjszakai életének kezdetét jelezték. Az öreg kábán tekintett körbe. Egy indus utcagyerek kivételével senki rá sem mederített. A fiú koszos turbánt és szalmaszínű ruhát viselt. A láma váratlanul a térdére hajtotta a fejét, és jaj veszékelni kezdett. Mi történt veled? Kérdezte a fiú, kíváncsian áldogálva az öreg előtt. Kiraboltak? Elment az új tanítványom, és nem tudom, merre van. És miféle szerzet volt az a tanítvány? Egy egyszerű fiú. Azzal érdemeltem ki a segítséget, hogy odabent fejet hajtottam a törvény előtt. Felelte, és a csodák háza felé mutatott. Az előző tanítványom meghalt Kuluban, és most ő lépett a helyébe. Amikor eltévedtem, elvezetett a csodák házába, és biztatott, hogy beszéljek a képek őrzőjével. Felvidultam, és új erőre kaptam odabent. És amikor elgyengített az éhség, koldult nekem, ahogyan egy tanítvány koldul a mesterének. Váratlanul küldte őt az ég, és váratlanul hagyott el. Úgy terveztem, hogy úton Benárez felé mesélek neki a legmagasabb törvényről. Kim, aki épp akkor tért vissza, elbújt az ágyú mögött, és ámulva hallgatta a láma szavait. Tudta, hogy igazat mond, hiszen a múzeumi beszélgetésnek fültanúja volt. Errefelé ritkán esik meg, hogy bárki is őszinte lenne egy idegennel az utcán. Most már biztosan tudom, hogy a jöttének célja volt, folytatta a láma. Tőle kaptam bizonyosságot afelől, hogy megtalálok egy folyót, amelyet régóta keresek. A Nyílvesző folyóját? Kérdezte Kim büszke mosollyal az arcán. Csak nem egy újabb jel, kiáltott fel a láma. Senkinek sem beszéltem a keresésemről a képek őrzőjén kívül. Ki vagy te? A te tanítványod, vágta rá Kim egyszerűen, s a sarkára ült. Soha életemben nem találkoztam olyan emberrel, mint te. Ezért elmegyek veled Benárezbe. És azért is, mert ha egy hozzád hasonló öregember alkonyat után minden kíváncsiskodónak igazat mond, komolyan rászorul a segítségre. De a folyó? Honnan tudsz a Nyílvessző folyójáról? Hallottam, amikor a száhibbal beszélgettél. Az ajtó előtt lapultam. A láma felsóhajtott. Én pedig azt hittem, az ég küldött vezetőmül. Ilyen csoda megtörténik néha, de úgy látszik, én nem vagyok rá érdemes. Akkor hát nem tudod, merre van a folyó? Nem én, nevetett fel Kim zavartan. Én egy bikát keresek. Egy vörös bikát, egy zöld réten, aki segíteni fog rajtam. Kimre jellemző volt, hogy amint valamelyik ismerőse egy tervvel állt elő, már is kieszelt egy sajátot. Valójában már teljes 20 perce apja jóslatán töprengett. Miben fog segíteni gyermekem? Kérdezte a láma. Isten tudja, de az apám ezt mondta nekem. Hallottam, amikor a múzeumban mindazokról az ismeretlen, különös helyekről meséltél, ahová indulsz. Ha valaki, aki ennyire öreg, ennyire törékeny és ennyire hozzá van szokva az igazmondáshoz, elindul, hogy megkeressen egy ismeretlen folyót, akkor nekem vele kell tartanom. Ha az a sorsunk, hogy megleljük, amit keresünk, leljük meg együtt. Te a folyódat, én pedig a bikámat, meg az égig érő oszlopokat, és még néhány dolgot, amiket már elfelejtettem. Én nem az oszlopok közül, hanem a létkerék forgásából szeretném kiszabadítani magam. Szólt a láma. Az egyre megy. Belőlem pedig talán király lesz, mondta megfontoltan Kim, akinek úgy tűnt, mindenre van kész válasza. Útközben más és érdemesebb célok követésére tanítalak majd, felelte a láma kioktató hangon. Menjünk hát Benárezbe. De ne éjjel induljunk. Az utakon tolvajok vannak ilyenkor. Várjunk reggelig. Tehát nincs hol aludnunk, mondta az öreg láma, aki, bár a kolostora és a szerzetesi szabályzat szerint mindig a földön aludt, megkívánta a tisztességes környezetet. Biztosan kapunk szállást a Kasmír szerályban, vágta rá tüstént Kim, a láma tanácstalanságán nevetve. Van ott egy barátom, gyere! A zsúfolt és füllett bazárt lampionok remegő fénye ragyogta be, miközben Kim és a láma átfurakodott az Észak-India valamennyi népéből összecsődült tömegen. A láma úgy ődöngött az űrzavaros forgatagban akár egy alvajáró. Először tapasztalta meg egy kavargó nagyváros zaklatottságát, és a tömött villamoskocsi kerekének állandó nyikorgása is riasztotta. Hajszoltan, mégis alig vánszorogva érkezett meg a Kasmír szerály magas kapuja elé. A kapu hatalmas, nyílt téren állt, szemben a vasútállomással, ahol a Közép-Ázsiából visszaérkező ló- és tevekaravánok ütöttek tanyát. Itt az északi népek minden fajtája megtalálható volt. Pórázon tartott pónikat őriztek, szénaválákat és batyukat pakoláztak ide-oda, vizet húztak a vacsorához a nyikorgó kerekű kutakból, szénát szórtak a nyihogó, vad tekintetű mének elé, felpofozták a vicsorgó karavánkutyákat, kifizették a tevehajcsárokat és új lovászokat fogadtak, esküdöztek, rikácsoltak, vitáztak és alkudoztak a nyüzsgő téren. A fogadó kerengője, ahová a térről 3-4 lépcsőfok vezetett föl, igazi menedéket jelentett ebben a féktelen tivornyában. A boltívek többsége alatt kufárok kereskedtek áruikkal. A szobákat oszlopok közé épített tégla vagy deszkafalak választották el a folyosótól, és masszív fajtók őrizték őket, rajtuk vaskos, helyi készítésű lakatokkal. Az árt ajtók tulajdonosuk távollétét jelezték, és néhány modortalan krétafirka tájékoztatást adott hollétükről is. Kim, a feldúlt emberektől és állatoktól oltalmazva a lámát, az árkádok mentén elindult a kerengő másik vége felé. Majd megállt egy ajtó előtt, ott, ahol Mahbub Ali, a lókereskedő lakott, amikor megtért titokzatos útjairól, a Himaláján túlról.
Kipling, Kim az Örtöngős című regényének második részét Kulka János előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat kedden, december 10-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 12. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Lawrence Freeman, Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. Átistenítő szeretet. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, akik távol lévők voltatok, s békét a közel lévőknek, mert általa van mindkettőnknek szabadutunk egy lélekben az Atyához. A meditáció útján járva olyan folyamaton megyünk végig, amelynek során egészen személyes érintettséggel megértjük ezeket a szavakat, felismerve, hogy nem csupán teológiai igazságot fejeznek ki, de személyes valóságot is. A legegyszerűbb és legalapvetőbb szinten a meditáció úgy tudatosítja bennünk az idézett szavak értelmét, hogy rávilágít az egyik leggyakrabban használt, mégis legkevésbé értett szó a lélek jelentésére. John atya szerint a meditációban megőrzött csendnek az elsődleges célja, hogy rátaláljunk a lelkünkre. Ezért állította, hogy a meditáció felfedező utat jelent, feltárul előttünk valami olyan, amit még nem ismerünk igazán. Utunk az ismeretlenbe tart, és lépésről lépésre felfedezzük, hogy ha mi nem ismerjük ki magunkat, bennünket már ismernek. Miközben egyre mélyebbre jutunk a csendben, fokozatosan tudatosul bennünk, hogy mi a lélek, mert egyre tudatosabb lesz felébredésünk lényünk spirituális dimenziójában. Ráébredünk, hogy a lélek mind az értelmünktől, mind a testünktől különböző dimenziót jelent, s azt is belátjuk, hogy valójában nem is a testünkben van, akár a szellem a gépben, és nem is egyszerűen az értelmünkben lakozik, hanem inkább valamiféle titokzatos pont, jól lehet nem a térben helyezkedik el, olyan pont, amely egybefogja, és meg is haladja értelmi és testi folyamatainkat. Azt hiszem, az ilyen jellegű megállapítások ezoterikusnak, elvontnak és túlságosan magas röptűnek tűnnek. Valójában viszont csak a meditációban szerzett valós és megalapozott tapasztalatokat fejezi ki azt, hogy egyre egységesebbé válunk és felismerjük, kik vagyunk. Ennek köszönhetően személyes tapasztalataink alapján kezdjük érteni az új szövetség szavait, például a lélek szót, mert van már tapasztalatunk arról, hogy mit jelent a lelkiség és a lelki töltetű élet. Belátjuk, hogy amint Szent Pál tanítja, a lelki és spirituális valóság nem más, mint ami halhatatlan bennünk. Az a végtelen pont, amely elnyeli létünk halandó és véges dimenzióját. A lelkünk fogja egységbe értelmünket és testünket. Lelkünket annak jó voltából fedezzük fel, hogy egyre egységesebb és harmonikusabbak leszünk, s közben tudjuk, hogy mindkettőt a meditáció javára írhatjuk. A folyamat sokszor összezavar minket, mert hiába érezzük, hogy fokozatosan kibontakozik, egyre nehezebb meghatároznunk, mi is történik velünk. Az egész folyamat kezdete előtt sokkal nagyobb biztonságot találunk a meghatározásainkban. Később azonban ráébredünk, hogy tapasztalataink tényleges valóságához képest mennyire esetlenek a szavaink, mennyire erőtlen minden szó. Tapasztalataink nem engedik, hogy értelmünk birtokba vegye őket, és kereket oldjanak előle. Ha felmerül bennünk az a kérdés, hogy mi a lélek, egyre nehezebbnek fogjuk találni a választ. Könnyebben tudnánk felelni rá, ha világosan el tudnánk határolni egymástól létünk különböző dimenzióit, amelyekkel hétköznapi életünkben, kapcsolataink szőttesében és az élettitkáról töprengő gondolataink közepette szembesülünk, a test, az értelem és a lélek dimenzióit. A meditáció útján haladva azonban ráébredünk, hogy nem tudjuk szabatosan elhatárolni egymástól ezt a három dimenziót, mert miközben felfedezzük a lelkünket, a másik két dimenzióban is jobban meggyökerezünk, a másik kettőben is megszilárdulunk. Így módon jutunk el az egyszerűségre. Jól lehet, talán bonyolult folyamatnak tűnik, ha elemezni kezdjük. Az egyszerűség pedig, amelyre eljutunk, megtisztít minket, mert kénytelenek vagyunk belátni, hogy nem tudunk választ adni legalapvetőbb kérdéseinkre. Ekkor találkozunk a misztériummal, és ilyenkor csak két lehetőségünk van. Egyszerűek leszünk, vagy visszatérünk a bonyolultság állapotába. Csak hogy tulajdonképpen már nem tudunk visszafordulni. Ha azt firtatjuk, hogy mi a lélek, valójában azt a kérdést tesszük fel, hogy kik vagyunk. Ennél egyszerűbb kérdést igazán nehéz elképzelni. Választ pedig csak akkor tudunk adni rá, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az a személy vagyok, aki felteszi ezt a kérdést. Ha szembe kerülünk a hatalmas erővel felruházott és megtisztító hatású egyszerűségnek ezzel a szintjével, a tiszta létezés egyszerűségével, amelyet a lélek szintjén fedezünk fel, akkor a csönd tartományában is mélyebbre jutunk. A csönd az a tartomány, ahol már magunk mögött hagytuk a végső kérdést, ahol már nem próbálunk válaszokat találni, hanem lassan megnyitjuk magunkat a kérdéseken és válaszokon túl elhelyezkedő valóságra. Azon a ponton, ahol elhagyjuk a kérdéseket, ahol megválaszolhatatlan kérdéseket teszünk fel, például koanok formájában, egyúttal valamiféle abszurditásra is rálelünk, valamilyen őrültségre is ráakadunk. A lelket uralni próbáló ego abszurditásával találkozunk. Annak abszurditásával, hogy az értelem eszközeivel próbáljuk bizonyítani a lélek misztériumát. A harmonikus egység. Platón szerint a filozófia a csodálkozással kezdődik. Azt hiszem, ha vallási igénnyel viszonyulunk az élethez, a mélyére hatolunk ennek a csodálkozásnak, nem csupán gondolkodunk, vitatkozunk és beszélünk róla. Az élethez fűződő vallási viszony azt jelenti, hogy belépünk annak a misztériumnak a terébe, amely az oka annak, hogy egyáltalán csodálkozunk, s tudjuk, hogy ettől átalakulunk. Jól lehet, felfogó képességünket meghaladó misztériummal kerülünk kapcsolatba, lehetőségünk van arra, hogy megismerjük, sőt, szeressük és szolgáljuk. Lehetőségünk van arra, hogy a mélyére hatoljunk, s e csodálatos felfedező folyamatot nevezzük lelki útnak. Pontosan ez a meditáció útja. A vallási hagyományok nagyszabású szimbólumokkal jelölik ezt a felfedezési folyamatot, és sokszor útnak, kalandnak, zarándoklatnak nevezik. Mozgást és haladást élünk át, ha készek vagyunk rálépni az útra, és meg is maradunk rajta. Nem egyszerűen csak kívülről figyeljük a misztériumot. Folyamatosan haladunk felé. És ezért növekedünk a naponta végzett meditáció útján. Óhatatlanul változáson és fejlődésen megyünk keresztül. Általános meggyőződés szerint elsősorban a természettudomány segítségével fedezhető fel a teremtett világ misztériuma, mivel a tudomány közel visz a rajtunk kívül létező látható világhoz. Ma azonban azzal szembesülünk, amivel valószínűleg az első tudósok is szembesültek, hogy természettudománnyal foglalkozva visszajutunk a lelki út felemelően egyszerű kérdéseihez és a csodálkozás eredendő tapasztalatához. Csodálkozni azok tudnak, akiknek gyermeki a tudatuk. A gyerekek egészen egyszerű dolgokon is csodálkozni tudnak, kézenfekvő és elemi jelenségeken. Mi a lélek? Mi az értelem? Honnan ered az anyag? Mi az energia? Mi az élet? Ezen alapvető kérdések nyomán fölmerül bennünk a csodálkozás, de kérdéseink a lelki útnak csak a kezdőpontját jelentik. A lelki út nem törli el a színről életünk többi kérdését és felfedező útját. A hiteles lelki utak, így a meditáció is tagadhatatlanul belső világot nyitnak meg előttünk, de nem horgonyoznak le minket saját magunknál, hanem öntudatunknál mélyebb tudathoz vezetnek el a létezésnek és az észlelésnek olyan formájához, amely túlemel minket saját magunkon. Ezt nevezi szabadságnak az új szövetség, a lélek szabadságának. Eljutunk arra a pontra, ahol a teremtés minden szintjének láttán csodálkozás tölt el minket, s leginkább azon csodálkozunk, hogy módunkban áll összekapcsolni életünket mások életével, hogy lehetőségünk van kapcsolatot létesíteni és szeretni másokat. Hogy mennyire haladunk előre a meditáció útján, azt valójában nem azon mérhetjük le, hogy mennyire csiszolódik elvont és fogalmi gondolkodásunk, hiszen ez amúgy is eleve meglévő szellemi képességeink függvénye, hanem azon, hogy mennyire növekszünk a szeretetben, azaz mennyire tudunk szeretni másokat. Ezért köt a lelkünkre Jézus egyetlen lényeges parancsot, hogy szeressük egymást. Jézus a szeretet legnagyszerűbb mestere és tanítója azt mondja, hogy a szeretet elvezet minket a bölcsesség teljességére. Szükségünk van azonban a mai társadalomban sürgetőbben, mint bármikor korábban, belső útra, arra, hogy teljesen megismerjük magunkat, mert csak ezután tudunk megfelelő minőségű szeretetet ápolva kapcsolatba lépni a világgal és az emberekkel.
Kedves hallgatóink, Lorenz Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 12. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.